Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Urunk, valóban adj békét a mi időnkbe, különösen most ebben a felzaklatott világban, amiben vagyunk. De adj békét nekünk, akkor is, amikor csataterekké válnak a szívek, otthonok. És Urunk, hisszük azt, hogy Te nem azt a békességet adod, amit a világ. Te nem a szőnyeg alá szeretnéd söpörni a dolgokat, hanem szeretnéd felszínre hozni. Ezért szeretnél bennünket szembesíteni az igével, az ige igazságával, mindaz azzal, ami elhangzik akár az evangéliumokban, akár a levelekben, akár az teljes szentírásban. Mert hitünknek az az alapja, hogy a teljes írás az Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, az élet megjobbítására. Urunk, így kérünk, hogy adj békét a szívekbe, otthonokba, hazánkba, egész világunkba, de a Te békédet add. Nehogy hamis békében bízva tönkre menjen az életünk, és amikor majd meg kell állnunk előtted, akkor szembesüljünk, hogy hamis békességre építettük az életünket. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet lekcióként erre a mai alkalomra kijelöltek számunkra, és amelyet megírva találunk Mózes második könyvének 34. fejezetében, a 6. verstől a következőképpen. Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki: az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét ezer ízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait harmad és negyed ízig. Mózes sietve letérdelt a földre, leborult, és ezt mondta: ó, Uram, ha megnyertem jó indulatodat, járj közöttünk, Uram, mert bár kemény nyakú nép ez, bocsásd meg mégis bűnünket és vétkeinket, és tégy tulajdonoddá bennünket. Az Úr pedig azt mondta: én most szövetséget kötök, olyan csodákat teszek egész néped előtt, amilyenek nem történtek sehol a földön, és egy nép között sem. Meglátja majd az Úr cselekedeteit az egész nép, amely között vagy, mert félelmetes dolgokat fogok cselekedni veled. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, meg vagyok győződve arról, hogy nincsen csodálatosabb dolog ebben az életben, mint ismerni azt személyesen, aki képes volt odaadnia mindazt, amilyen volt. A mai világunkban pont ennek az ellenkezőjét látjuk, hogy mindenki magának akar megtartani mindent, mindenki félti, amilyen van, hogy ragaszkodik hozzá, hogy nehezen mond le. Azonban mi ma is arról hallhatunk, aki mindenről lemondott, hogy megmentse az embert, megmentsen téged és engem. Akinek lenne hatalma pusztítani, eltörölni, földdel egyenlővé tenni, hiszen látjuk, hogy milyen törékeny, milyen sebzékeny az élet, az ember. Istennek lenne hatalma erre, sőt azok, akik ismerik a Szentírást, nagyon jól tudják, hogy volt már rá példa, hogy Isten eltörölt mindent a föld színéről, akkor, amikor özönvizet bocsátott a földre, és amikor 40 éjjel és 40 nappal esett az eső, és minden elpusztult, ami ezen a világon volt. Meghagyott néhányat, néhány embert, meghagyott néhány állatot, de ezzel is arra mutatott rá, hogy Istennél van minden hatalom. Minden hatalom nála van. És neki van mindenre hatalma, és pillanatok alatt elpusztulhat minden, és Istennek lenne hatalma arra, de Isten nem ezt tette, hanem Isten szeretete az ember iránt olyan mély volt, hogy inkább a saját fiát pusztította el, küldte a halálba, és mondott le róla. És tudjátok, ilyen mély szeretet volt benne. Ilyen mély, hogy inkább a saját fia mellett döntött. Mert azt olvassuk a Szentírásban, hogy ő nem akarja bűnös ember halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen, és inkább akarta az ő fiának, szeretett fiának a halálát, csak hogy az embert megmentse. Milyen nagy szeretet ez. És olykor Isten megmutatja a hatalmát ebben a világban, akár természeti erőkön keresztül, és nem tudom, hogy itt a gyülekezeti tagok neki tulajdonítják ezt a hatalmat. Gondoljunk bele, hogy az elmúlt évek, évtizedekben micsoda természeti katasztrófák voltak. Hogy egy pillanat alatt emberek százezrei haltak meg. Azért, mert Isten a természet erőinek is az ura. Igen, olykor fellebbennek bizonyos bizonyságok arra, hogy Istené a hatalom. De fellebbentette azt a leplet is, hogy Istennél van a legnagyobb szeretet is. Hogy a szeretete abban nyilvánult meg irántunk, ahogy olvashatjuk János evangéliumában, hogy egyszülött fiát adta a világba, hogy éljünk ő általa. És ma is fáj neki, mert emberek mennek a saját fejük után, teszik tönkre az életüket, sokaknak egy káosz vagy átláthatatlan az életük, tel is tele van nyomorúsággal, szenvedéssel, szomorúsággal, hazugságokkal, bűnökkel, és nem tudnak mit kezdeni az életükkel. És vak az, aki ezt nem látja. Lelkipásztorként olyan sokszor szembesülök ilyen életekkel. És már többször elmondtam, de csak megerősíteni tudom, hogy ha maradtam volna az eredeti szakmámban, nyilván nem látnám. Ha maradtam volna a végzettségem szerinti szakmában, akkor egyszerűen csak látnám azt, hogy bizonyos embereknek így vagy úgy megy tönkre az élete, vagy éppen virágzik föl. Ha nem lennék Jézus Krisztushoz tartozó, lehet, hogy már az én életem is tönkrement volna. De lelkipásztorként különösen is látom azt, hogy mennyi fájdalom van emberek életében, családok életében. És amit imádságban is mondtam, sokszor egy hamis békességre szeretnék emberek építeni az életüket. És erre a hamis békességre építve, aztán csúsznak szét az életek. A bűn, a megsokasodott bűn miatt. És egyre több élet kerül kilátástalanságba, reménytelenségbe, csalódottságba. Mondjuk ki őszintén, hogy már mindenben és mindenkiben csalódtunk. Még sokszor a legközelebb állókban is tudunk csalódni. És ez fáj Istennek is. Fáj Istennek az ember nyomorúsága, a tehetetlensége, a szenvedése, mert ha az ember szenved, akkor tudjátok, az Isten is szenved. Ha az embernek fáj, Istennek még inkább fáj. És fáj Istennek, hogy lát embereket a pusztulásba menni, és tehetetlen, mert az ember így döntött. Hogy az ember megy a maga feje után. Megy a maga feje után, pedig Isten minden ember számára, és erről meg vagyok győződve, hogy minden ember számára elkészíti a hozzávezető utat. És talán mi is így ülünk most itt, hogy Isten készített számunkra egy utat, hogy megtaláljuk akár nehézségeken, akár mélységeken, fájdalmakon, szomorúságonkon keresztül, vagy különböző élethelyzetekben Isten készít utat számunkra, hogy megtaláljuk őt, hogy felismerjük, hogy nála van minden hatalom. Isten türelmes Isten. Isten türelmes Isten, és várja, hogy emberek tekintetüket fölemeljék. És sok ember nem él a felkínált kegyelemmel, nem él a felkínált megbocsátással, az új élettel, hanem mennek a maguk feje után. De ez nem egy új keletű dolog. Jeremiás próféta könyvében is olvashatunk erről, hogy emberek megkéményítették a nyakukat, és mentek a maguk feje után. Mert az ember makacs, az ember önfejű, sokszor gőgös, de higgyétek el, hogy egyre több ember törik össze a saját élete miatt. És olyan szép, nem én választottam ezt az éneket, hanem ez van mára kijelölve, de olyan szép ennek a szövege, hogy adj békét a mi időnkbe, és ez minden korban aktuális. Talán most különösen is, ebben az időszakban, amit élünk, 8 hónapja, 9 hónapja, különösen is igaz, de higgyék el, higgyétek el, nem csak globálisan, hanem lokálisan is igaz. Hogy adj békét a mi időnkbe, és egyre több ember vágyik arra, hogy valami változás legyen az életükben. Egyre többen szomjúhozzák a békességet. Joel próféta könyvében olvashatunk erről, és higgyék el, higgyétek el, nem csak abban az időben, abban a korban volt érvényes az, amit Joel próféta megfogalmazott, leírt, hanem ma is érvényes. Ma a 21. században is érvényes, hogy egyre többen vágyakoznak valami olyan után, ami hiányzik a szívükben. Egyre többen vágyakoznak egy olyan alapra, ami rendíthetetlen, csak rossz helyen keresik. Rossz helyen keresik. És Isten azért készített utat, hogy az emberekkel megismertesse, hogy van egy hely, ahova lehet menni, ami sziklaszilárd, ami olyan rendíthetetlen, hogy évezredek óta semmi és senki nem tudta megrendíteni. És nagyon bízom abban, hogy Isten ad egy ébredést, már ez az ország is kiéhezett egy ébredésre. Hiszen a 90-es évek elején, közepén volt egy országunkat érintő ébredés, amikor olyan sok fiatal, emlékszem, én is abban az időben jutottam hitre, a 90-es évek elején, közepén, ott a rendszerváltás idején, amikor a nagy szabadságot ránk zúdították, akkor olyan sokan elkezdtek nyitni Isten felé. És fiatalok 10000-re jutottak hitre. Emlékszem, amikor Pilis Csabán voltam egy ifjúsági héten, én akkor már hívő ember voltam, akkor már hitben jártam, és az Úrral összekötöttem az életemet, és ott voltunk 100-120-an azon a héten Pilis Csabán, és tényleg higgyétek el, a saját szememmel láttam, hogy különböző ilyen helyek szülőszobákká váltak. Olyan szülőszobákká, ahol fiatalok százai tették le a bűneiket, változott meg az életük, elfogadták Jézus Krisztusnak a kegyelmét, törtek össze, vallottak meg bűnöket, és egyszerűen csak kilincsről kilincsre nyíltak az ajtók, és mentek fiatalok százai, és rengeteg fiatalnak változott meg az élete. Aztán minden nyilván elmúlik, ezek a fiatal emberek, lányok és fiúk, aztán mentek szerte szét az országban, és erősödtek meg a gyülekezetek. Így volt ez az én időmben is, a Pesterzsébeti gyülekezetben hatalmas ébredést éltünk át. 50-70-80 fiatal is volt, már nem fértünk el az imaház, a gyülekezetnek az imaház részében, és ezért egy új épületet kellett építeni. És megteltek a templomaink. Hétről hétre. És aztán ezek a fiatalok, mikor házasságot kötöttek, akkor hitben nevelték a gyermekeiket, szeretetben és tisztaságban igyekeztek mindent megteremteni számukra, és aztán fölnőtt az a nemzedék is hitben. De aztán akkor, amikor olyan jól mennek a dolgok, akkor sokan meg is feledkeznek az Istenről. És elteltek évtizedek, és azt látjuk, hogy újra mélyponton van, akár ez az ország, akár Európa, akár az egész világ. És azt látom, és azt tapasztalom, hogy egyre többen szomjúhoznak azután a békesség után, ami vágy van a szívükben, de egyszerűen nem találják. Vágynak azután a szeretet után, amit keresnek sokszor rossz helyen, és azt gondolják, hogy ebben a világban minden a szeretetről szól, és aztán látjuk, hogy hova vezet ez a minden utáni szeretet, meg elfogadás, de Isten igéje teljesen másról szól. Nem véletlenül, amikor építettük ezt az imaházat, Isten akkor annyira szívbe markolóan erősítette meg, hogy ezt a feliratot ide helyezzük az oltár fölé, hogy Isten szeretet. Már akkor is az volt a tapasztalat, hogy ezután a szeretet után vágyódnak emberek. És rámutatni arra, és mindazoknak hirdetni, akik belépnek ebbe az imaházba, hogy jó helyen keresik, mert Isten maga a szeretet. És aki ebből a szeretetből fog majd meríteni, annak fog megváltozni az élete. És meg vagyok győződve arról, hogy Isten látja emberek szívében ezt a szomjúságot, és meg vagyok győződve arról is, hogy eljön majd az a pillanat, amikor Isten lelke újra ki fog áradni, és emberek majd jönnek, és nyílnak a kilincsek, és óráról órára emberek jönnek Isten elé, és meg fog változni az életük, mert meg tudják vallani a bűneiket, mert föl tudják ismerni majd a bűneiket, és elfogadják, és fölragyog majd számukra az a kegyelem, hogy megbocsátottak a te bűneid. Eredj el békességgel, és többé ne vétkezz. És hiszem, hogy sokaknak ez a mondat jelentette az életet. Ez a mondat. És hiszem, hogy ma is sokak számára ez a mondat lesz majd az élet. Ahogy Péter is megfogalmazta, még pünkösd előtt, de már valamit kapizsgált, amikor Jézus megkérdezi a tanítványoktól, hogy ti is el akartok hagyni engem, akkor Péter azt mondja, Uram, hát hová mehetnénk, örök élet beszéde van te nálad, és mi hisszük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Istenhez lehet majd kiáltani, már ma is, és Isten meg fogja őket hallgatni, mert Isten türelme, hosszú szeretete nagy, és a hűsége is hatalmas, ahogy ebben az igében is olvashattuk. És erről beszélhetek előttetek ma, hogy a bűnnek két következménye lehet, de Isten nem változik. Isten szeretete, hűsége és türelme, akár így döntesz, akár úgy döntesz, végtelen. Az egyik, és ez a szomorúbb dolog, de ezt is ki kell mondani, ezt is őszintén el kell mondani, mert vannak, akik ezt nem veszik komolyan. És az ige alapján tudomásukra kell hozni, hogy a meg nem bánt bűn nem marad büntetlenül. Nem marad büntetlenül. Mert Isten igazságos Isten. viszont a másik, hogy Isten szeretetéből, Isten türelméből és Isten hűségéből fakadóan a megbánt bűnt ő semmissé teszi. És ez a két dolog, amit szeretnék ma nagyon a szívetekre helyezni. Ne ringassa senki magát abban a hitben, hogy Isten majd úgy is megbocsát. Volt, aki ezt mondta, és aztán egyre többen tették a magukévá ezt a mondatot, ezt a felismerést. Ez néhány száz évvel korábban fogalmazódott meg valakiben, és egész komoly tantétellé vált, hogy Isten úgy is megbocsát, mert ez a feladata. Isten úgy is megbocsát, mert ő neki ez kötelessége. És ha a végén kiderül, hogy ő létezik, hiszen ez a dolga, hogy megbocsásson, és valaki ezzel fog szembesülni, akkor óriási csalódás fogja érni. Mert Istennek nem az a dolga, hogy megbocsásson. Nem ez a dolga. És eszembe jut az a jeremiási történet, amikor Isten elhívja a Jeremiást a fazekas házába. És akkor, amikor Jeremiás ott van a fazekas házába, látja a fazekost, ahogy szépen formálja az edényt, akkor Isten tanítja is Jeremiást, hogy mondhatja-e az agyag, vagy az edény az ő alkotójának. Számon kérheti-e? Megmondhatjuk-e Istennek, hogy mi a dolga, vagy mi a feladata? Hát milyen agyagedények vagyunk. És Isten formál bennünket olykor drasztikusan. Néhány évvel ezelőtt egy családi napunkra meghívtunk egy ilyen agyagost. Egy idős hölgy volt már, egy hatalmas, nagy ilyen szerkezetet hoztunk, lábbal kellett hajtania, nem is motorral, még ilyen régi vágású néni volt. És emlékszem, hogy akkor, amikor kezdte a formálást, akkor szépen jól meggyúrt ezt az agyagot, aztán jól odavágta arra a korongra, és aztán elkezdte hajtani, és nagyon drasztikus beavatkozások voltak, és a végén egyre finomabb formálás volt. És a gyerekeknek is mutattuk ezt az eljárást, hogy olykor keményen kellett, olykor finoman. És higgyétek el, Isten is olykor keményen, olykor finoman formál bennünket. Van, amikor ilyen halk, szelíd szóval, de van, amikor tragédiákon, betegségeken, fájdalmakon, szomorúságokon, próbatételen keresztül akar belenyúlni a mi életünkbe. De nekünk nem az a dolgunk, hogy megmondjuk Istennek, mi a dolga. És Isten ebben az igében is tudatja, hogy megbüntetem, hogy senki ne ringassa magát abban a hitben, hogy majd a végén úgyis mindenki megbocsát, mindenkinek megbocsát. Origenész volt az, egy egyházatya, aki a második század végén élt, és akkor tanított az egyházban, és ő jutott el arra a felismerésre, hogy Istennek olyan nagy a szeretete és olyan nagy a kegyelme, hogy a végén a sátánnak is meg fog majd bocsátani. És ezt a tantételt hirdette. És ettől kellett az akkori egyháznak elhatárolódni, és tulajdonképpen Origenészt el is távolították, mert olyan tantételt hirdetett, ami nincs benne a Bibliában. És ez az ige is, amit felolvastam, ez is rámutat arra, hogy a meg nem bánt bűnnek vannak következményei. Azt olvassuk itt Mózes könyvében, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat, és a fiak fiait harmad és negyed ízig. És egy másik helyen viszont arról beszél, hogy megáldom azokat, és kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Érezzük ezt a számbeli különbséget is. Harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek, olvasuk az igében, megbüntetem őket. Harmad és negyed. De ezer ízig megáldom azokat, akik szeretnek engem és megtartják az én parancsolataimat. Tehát ebből az igéből tudjuk, hogy nem hagyja büntetés nélkül, és ez közli az emberrel. Tudjátok, az egyik legnagyobb felismerés az, hogy igaz, amit Isten mond az igében. Hogy Isten nem hazudik. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten nem ember. Ő nem hazudik. Ő amit mond, az úgy is van, és úgy is lesz. És gondoljunk bele, hogy már önmagában óriási büntetés a bűnnel együtt élni. Sokszor elszomorodik a szívem, mikor magamat látom. Sokszor elszomorodik a szívem. És büntetésként élem meg azt, hogy ott van az az óemberi természetem. És ahogy egyszer egy híres igehirdető, Vég Tamás bácsi mondta, őt is elszomorította, hogy ott van az az óemberi természet, és az óember és az új ember vihaskodik egymással, ahogy Pál apostol beszél erről. Éppen a Galatákhoz írott levél 5. fejezetében, a héten volt ez az útmutatóban kiírt ige, hogy a test a lélek ellentőr, igen. Ebben a testben él ez az új ember is. És ez a kettő, ez vihaskodik egymással. És Vég Tamás bácsi mondta egyszer egy ige hirdetésében, hogy olyan sokszor megszomorodik, hogy az óemberre mindig hamarabb kell föl, mint az új. És ez mennyire így van. Mennyire így van. Szóval már önmagában óriási büntetés a bűnnel együtt élni, mert ott él bennünk egy úgynevezett bűntudat, büntetés önmagában, hogy a bűn megkeseríti az életünket, fájdalmat, fájdalomra, szomorúságot, szomorúságra halmozunk, akár a mi, akár mások életében. És már ez önmagában büntetés, de lesz, és Isten beszél erről, egy ítélet is, melyben megítéli az ember életét, mérlegre teszi, és akinek könnyűnek találja, azt nem csak megítéli, hanem elítéli. Érezzük a különbséget, pedig más az igekötő. Megítél. Mi is megszoktunk ítélni dolgokat, hogy jó vagy nem jó, helyes vagy nem helyes. De érezzük annak a súlyát a két szó között, hogy milyen az, amikor megítél, és milyen az, amikor elítél. És Istennek van hatalma arra, hogy nem csak megítéli bennünk a bűnt, és ezt felszíre hozva, hogyha ezeket megbánjuk, akkor új életet kaphatunk, kegyelemben részesülhetünk, hanem érezzük azt, hogy az elítélés az egy végleges dolog. Hogy amikor Isten elítél, akkor az egy visszafordíthatatlan dolog. És tudom, hogy az emberek nem szeretnek szembesülni olyan dolgokkal, amelyek visszafordíthatatlanok. Mondjuk ki őszintén, nem szeretünk szembesülni például az elmúlással, a halállal, mert tudjuk, hogy az egy visszafordíthatatlan dolog. De szembesülnünk kell, szembe kell néznünk ezzel, és szembe kell néznünk azzal is, hogy Isten majd mérlegre teszi az életünket. Ahogy Dániel történetében is olvassuk, amikor ott volt a király, Belsacár király, és megjelent egy kéz a falon, és fölírt egy szöveget a falra, ami így szól, megmérettettél, és könnyűnek találtattál. Igen, Belsacár királynak is Isten üzent. Isten szólt, ott volt Dániel, és Isten szólt Dánielen keresztül Belsacár királynak, de figyelmen kívül hagyta azt, amit Isten Dánielen keresztül mondott. És aztán eljött az a pillanat, mert Isten Dániel prófétán keresztül Belsacár életében azokat a megtűrt dolgokat megítélte, de eljött az a pillanat, amikor elítélte Belsacár királyt, és abban a pillanatban Belsacár király meghalt, hogyha valaki ismeri a történetet. Egy megrendítő történet. Igen, mi nem szeretünk szembesülni, és nem szeretjük azt sem, hogyha szembesítenek bennünket. Mondjuk ki őszintén, mert érinti az igazságérzetünket, érinti az önigazságunkat, érinti azt a gondolatvilágot és azt az elképzelést, hogy én velem minden rendben van, és amikor Isten szembesít, akkor azzal szembesít, hogy ember, meg fogsz mérettetni, és könnyűnek fogsz találtatni. De ne legyen így, hanem amíg van lehetőség, addig rendezd. És az, hogy Isten szeret, az még nem azt jelenti, hogy következetlen. Mert sokan azt gondolják, hogy erre a szeretetre mindent rá lehet húzni. Ma is vannak ilyen tanítások. Isten szeret, és tulajdonképpen ebben minden belefér. Minden. Mert hát a szeretetben minden bele kell, hogy férjen. Azok, akik gyakorló szülők, azok különösképpen tudják, hogy miről beszélek. Mindennél jobban szeretem a gyermekeimet, de ez a szeretet, ez nem majom szeretet. Nem úgy neveljük a gyermekeinket, hogy nekik mindent lehet, mert hát szeretem őket. Nagyon rossz szülő az, aki azt gondolja, és bocsánat, lehet, hogy bántó lesz, amit mondok, vagy bántó ez, amit mondok, de azt gondolom, hogy nagyon rossz szülő az, aki a gyermekét úgy neveli abban a szeretetben, hogy a gyermeke mindent megcsinálhat. Mindent. És tudjátok, ez nem szeretet. Nem ez a szeretet. Hanem a szeretetben ott van az óvás, ott van a féltés, ott van olykor az emelkedett hang, és a szeretetben olykor ott van az, hogy drasztikusan be kell avatkozni egy gyermeknek az életébe, mert egyébként a pusztulásba megy. Igen, az, hogy Isten szeretet, az még nem azt jelenti, hogy mindent megtehetek, és hogy Isten következetlen lenne. Az embernek szembesülnie kell azzal, hogy mindennek következménye lesz. A gyermekeinket is ezzel szembesítjük, nem? Édesanyám hányszor szembesítette azzal, fiam, ha nem tanulsz, hülye maradsz. Nem esett jól. Nem esett jól. De mi nagy igazság volt benne, hogy nem akarok tudattalan lenni. Nem akarok ostoba lenni, hanem szeretnék tájékozott lenni, szeretnék tanulni, szeretnék megismerni dolgokat. És milyen nagy igazság volt ebben. És mi volt ebben? Hát nem féltő, óvó szeretet. Nem azt akarta édesanyám, hogy a legjobb legyen nekem, hogy tanuljak. És ezért tett meg mindent, hogy becsületben, tisztességben nőjek föl, adott a kezembe diplomát. Mindent megteremtett, minden hátteret biztosított azért, hogy a legjobb legyen nekem. És hiszem, hogy önök is, ti is ugyanezt szeretnétek a gyermekeiteknek, a legjobbat, a legjobbat. De szembesíteni azzal is, hogyha nem tanulok, akkor annak is meg lesz a következménye. Az embernek tehát szembesülni kell ezzel, és Isten felkínálja a bűnbocsánatot, felkínálja, hogy rendezzem az életemet, hogy megvalljam a bűneimet, és ő kész megbocsátani, de tudjátok, a kegyelem mindig ott ragyog fel, ahol Isten szembesít a bűnnel. Mindig ott, ahol nincs bűntudat, ahol nincs a bűnnek az érzése, ott, ahol az ember nem szembesül azzal, hogy elveszett és elítélt, megítélt ember vagyok, amit Luther is felismert. És a római levél volt az, ami segítette őt abban, hogy megtérjen, hogy megváltozzon az élete, de ehhez el kellett jutni odáig, hogy én elveszett és megítélt ember vagyok. És akkor ragyogott föl az Isten igazsága számára, hogy Isten az ilyen embereket akarja megigazítani, és a kegyelemben részesíteni, hogy ő kész megbocsátani, de a meg nem bánt bűnöket, legyen bármilyen szerető Isten, nem hagyja büntetlenül, mert akkor nem lenne igazságos az Isten. Egy nagyon egyszerű példával ezt hadd világítsam meg. Nem olyan régen konfirmációs szülői értekezlet volt, és ugye beszélgettünk arról, hogy hány órára kell jönni, mit kell teljesíteni, És hát elmondtam a szülőknek, hogy nyilván a cél az, hogy minél több órán itt legyenek. De hogyha a gyermek több óráról hiányzik, mint amennyi nem, az nem lenne igazságos azokkal szemben, akik ott vannak minden órán. Hogy az ember szereti, és azt mondja, hogy oké, természetes, hogy vannak helyzetek, amikor el kell menni, és olyan jó volt, hogy a szülőkben is ott volt a nyitottság, bennem is ott volt a kompromisszumkészség. És meg tudtuk beszélni, és megértették azt, hogy azokkal szemben lenne igazságtalan, akik meg ott vannak. És Istennél is azzal szemben lenne igazságtalan, amikor szembesít Isten azzal, hogy Jézus Krisztusnak a vére kellett, hogy folyjon azért, hogy valakinek bűnbocsánata és kegyelme legyen. Igazságtalan lenne Jézus Krisztus halálával szemben. Ha azt mondaná, hogy én annyira szeretlek benneteket, hogy nincs is szükség megtérésre, mert a szeretetemmel bemehettek a mennyországba. Ez igazságtalan lenne az ő fiával szemben, aki ott szenvedett a keresztfán. Mert Isten nem csak szerető Isten, hűséges Isten, de Isten igazságos Isten is. És ezért mondja, hogy bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnért a fiakat, és a fiak fiait harmad és negyedízig. De azt is mutatja, hogy az egyik generáció bűne kihat a másik generáció életére is. Mennyire látható ez, ahogy generációk jönnek és mennek, még a mi nagyszüleink, azok úgy nevelkedtek, hogy megbecsülték a kenyeret. Én sosem láttam, hogy a nagyszüleim kidobtak volna kenyeret. Nem tudom, hogy hogy vannak ezekkel az idősek. Nagyon komolyan vették. Én emlékszem, és hát a nagyszüleim mindig úgy vágták fel a kenyeret, hogy előtte keresztet vetettek a kenyérre. Ugye? Itt már most mutatják. Milyen nagy becsben tartották. Eltelt két generáció, két-három emberöltő. Már szeletelt kenyeret veszünk. Nem kell szeletelni, és már a keresztet is elfelejtettük vetni. És kenyerek és élelmiszer kerül ki, mert jól megy a társadalomban. Igen, generáció, generáció hátán, és látjuk azt, hogy mennyit változik egy-egy nemzedék. Múlt hét szombaton, pedagógus csendes napon kellett részt vennem, és ott meghívtunk egy szakembert, aki generációkutató. És hát a különböző generációkat kutatta és kutatja. És az YZ, ugye most van az alfa generáció. Még nagyon keveset tudnak a szakemberek az alfa generációról, de néhány képet bemutatott, hogy az alfa generáció hogy születik. És akkor mutatott egy képet, az édesanyja méhében már ott van a telefon. 3 évesen látom a saját gyermekeimen, és ha nem lenne kontroll, éjjel-nappal. Nem mondom, hogy a feleségem nagyon műszaki beállítottságú lenne, de az biztos, hogy a gyermekeim jobban kezelik, mint bármelyikünk. Jobban kezelik. Igen, és ez így megy emberöltőről emberöltőre. De meg lehet törni ezt a folyamatot. Van menekülés ebből a körforgásból. Isten igazságos Isten nem hazudtolja meg önmagát, de mindazok, akik bánják bűneiket, azoknak megbocsátja a bűnt, a hitszegést és a vétket, olvassuk itt a Mózesi könyvben. Megbocsátja. Mert Isten szerető és kegyelmes Isten. Az igazságos jelző tehát azt jelenti, hogy hű marad ahhoz, amit mondott. Ő betartja ígéretét, ragaszkodik ahhoz, amit mond, hogy ő nem hazudik, ő nem vezet félre, nem állít hamisságot és nem is pártolja azt. De ott van ebben az igében az is, hogy megbocsátja. Mind a kettő ott van. A szerető Isten jelző azt jelenti, hogy mindennél jobban szereti az embert. Hogy mindent megtesz érte, és Isten képes volt mindenről lemondani. Mindenről. Olyan szép kép, és azok, akik ismerik a zsidó kultúrtörténetet, azoknak még kifejezőbb ez a kép, és az akkori hallgatóság, a zsidó hallgatóság nagyon-nagyon jól tudta, hogy mit jelentett ez a példázat, a tékozló fiú példázata. Ott van egy momentum ebben, egy pillanatkép, amikor a tékozló fiú hazajön, és az apa elébe fut a gyermeknek. A zsidó kultúrában soha nem futott egy apa a fia elé, mert ez a megalázkodást jelentette. Soha. És Jézus szándékosan mondja el ezt a példázatot így, hogy az apa futott az ő fia elé, hogy Isten vállalta a megalázottságot. Azért gondoljunk bele, drága testvérek, akkor, amikor Jézus Krisztust a keresztre feszítik, ott köpködi a tomboló tömeg. Micsoda megalázott helyzet. Pedig Jézus nem tett okot, nem adott okot arra, hogy ott köpködjék meg, gúnyolják. Hát a szeretetről prédikált. A házasságtörő asszonyt fölemelte a porból. A Zákeus lehívta a fáról. A gazdag ifjúnak hirdette az örök életet. Ahogy itt hallottuk a vak Bartimeus történetét, hát megbocsátotta a vaknak a bűneit, és meggyógyította. Vagy ezt a bénát, akiről most hallottunk. Vedd a te ágyadat, menj el, mert a te hited megtartott téged, hallottuk most itt a lekcióban. És ezért köpködték és gúnyolták. Igen, mert az atya vállalta a megalázottságot. Vállalta. És ott van ez az igében, hogy Isten kész Jézus Krisztust is halálba küldeni, mert annyira szereti az embert. Azt az embert, aki bűnben él, aki Isten nélkül él, aki nélküle dönt, aki letagadja őt, megtagadja. Isten nem azt tartotta a szem előtt, hogy megérdemli-e, hanem minden egyes ember számára nyitottá tette a lehetőséget, hogy megragadhassa. Isten nem azt nézi, hogy te megérdemeled-e vagy sem. Nem ezt nézi Isten, hanem azt mondja, én úgy szeretlek téged. Az már csak az emberen múlik, hogy éle ezzel a lehetőséggel. A szerető Isten jelző azt jelenti, még annak ellenére is, hogy milyen az ember, hogy nem szabta feltételhez az ő szeretetét. Nem mondta, amit mi szoktunk emberek mondani, hogy szeretlek akkor, ha ilyen és ilyen vagy. Nem szabta Isten feltételhez. Milyen Isten az ilyen, aki annak ellenére, hogy látja az embert, hogy milyen, hogy viselkedik, hogy él, hogy beszél, hogy tesz, mégis szereti. Milyen Isten az ilyen? Kész a halálba küldeni érte a saját fiát is. És a szeretet itt mutatkozik meg. Ezért mondja, amit idéztem már, hogy a szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul, ami bűneinkért. És ezzel a szeretettel semmi sem ér fel, mert annyira távol vagyunk mi ettől, és mennyire gyenge a mi szeretetünk. És ezt a szeretetet, kegyelmet úgy tapasztalhatjuk meg, ha Mózeshez hasonlóan téltre rogyunk ő előtte. Hogy is olvastuk ebben a történetben? Mózes sietve letértelt a földre, és leborult. És bevallhatunk neki mindent. Mindent elmondhatunk neki. Mindent, ami megkeserítette az életünket, ami bűnként felgyülemelt bennünk, Isten csak erre vár. Jó néhány évvel ezelőtt valaki nekem azt mondta, hogy tisztelendő úr, én azért nem jövök az Isten tiszteletre, mert mindig a bűnről prédikál. És emlékszem, akkor nagyon elgondolkodtam ezen a mondaton, bevallom őszintén, úgy fájt is ez a mondat, de aztán Isten olyan gyorsan helyre tette ezt bennem, mert hát nem ez teszi tönkre az életet, nem ez a bűn teszi tönkre. És nem azoknak ragyog föl a kegyelem, akik érzik a bűnnek a súlyát, hogy az a bűn vitte Jézust a keresztfára. Hát ezért beszélünk mi a bűnről. Nem azért, mert ezt tanították volna a teológián, Nem azért, mert ostorozni akarjuk a gyülekezetet, nem ezért, hanem azért, mert Isten azt mondja, hogy van a bűnből szabadulás. És így ragyog fel, csak így ragyog fel a kegyelem. És egy énekben is énekeljük, hogy törj előtte össze, kérd az ő bocsánatát, amivel neki fájdalmat okoztunk, és kérjük azt, amit Mózes is kért, mit mondott, bocsásd meg mégis bűnünket és vétkeinket, és tégy tulajdonoddá bennünket. Odáig kellene mindannyiunknak eljutni, hogy nincs más kivezető út, egyedül az Isten tükröző, Jézus Krisztus. Jézus, aki mindent magára vállalt, benne van a mi bűneink bocsánata, hogy olvasuk egy gyönyörű, vagy énekeljük egy gyönyörű szép énekben, hogy magára vette szennyes ruhámat. Így békíté meg Istent atyámat, így békíté meg Istent atyámat, hogy vele lehet újat kezdeni. Általa lehet az igazságos és szerető Istent megismerni, aki annyira szeretett, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy rámutatsz arra, hogy van hamis szeretet és igazi szeretet, van hamis békesség és valódi békesség. És köszönjük, hogy éppen minden tettedből az igazi szeretet és a valódi békesség tükröződik. És erre az igazi szeretetre és valódi békességre vágyik az ember. Urunk, ne engedd, hogy becsapják magukat az emberek, hanem felragyoghasson a Krisztus számukra. Ezért is olvassuk az ígében, serkenj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, hogy felragyoghasson néked a Krisztus. Urunk, kérünk azért, hogy így tudjuk komolyan venni mindazt, ami ma elhangzott. Amen.